Sziasztok! Ez itt a Póbarátok Podcast. Ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Coma zenekarnak. És hogyha támogatnád a Póbarátok működését, erre Patreonon van lehetőséged. Akiket pedig ezúttal itt köszönthetek, itt van velem Aranyosi Áron, a 24.hu újságírója. Szia, Áron!
Sziasztok, köszi a meghívást!
Valamint Bocsák Bence, szintén újságíró, aki manapság az Enfield Indexnek, a Rushing the Cop-nak a szerzője, és hát szabadúszó újságíró is. Szia, Bence!
Hello, sziasztok, köszi a meghívást!
Én Béres Attila vagyok, a Póbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Adásunkat május 1-én rögzítjük. Most van néhány konkrét téma, aztán meglátjuk, hogy mire jut idő. Dominik helyzetével fogunk foglalkozni, hogyan alakult az első idénye, aztán hát nem tudom, hogy ez a felvétel mikor kerül ki, de az új menedzserünk bejelentése valamikor itt a napokban várható, és Slotról fogunk beszélgetni, mit várunk tőle, miért vezetőedző lesz, nem pedig menedzser, és hogy hogyan áll ő a fiatalokhoz. És ez most egy picit a korábbiaktól eltérő adás lesz, mert hogy most derült ki a rögzítés előtt, hogy Bence igazából túl sokáig nem érsz rá, ezért az adás első fele lesz javarészt a Bencéjé, a második fele Ároné. És sok téma lesz, meglátjuk, hogy kinek melyik téma fog esni, melyikről tud majd sokat beszélni. Ne lepődjetek meg, hosszabb monológok várhatóak ebben az adásban, és vágjunk is bele. Kezdjük Dominikkal. Én kaptam kritikát itt az elmúlt hetekben, hogy a Póbarátok Podcast keveset foglalkozik Dominikkal. Az elmúlt hetekben, hónapokban. Ez szerintem egyrészt azért lehetett, mert hogy Dominik nem emelkedik ki mostanság a csapatból, másrészt a csapat hullámvölgyben van, és hát cakompak mindenki, picit betlizik, ritkán emelünk ki játékosokat, de többen is írták üzenetben, kommentben, hogy beszéljünk már Dominikról, és most itt van velem az a két személy, akik a nyári első Dominikos adásban, a Szobi 6x4-es podcastban a szerződtetése után itt voltak velem. Megjegyzem, mai napig az az egyik leghallgatottabb Póbarátok felvétel. Szóval, Áron, kezdjük veled. Mit gondolsz, hogyan alakult Dominik debütáló szezonja? Most így három meccsel a szezon vége előtt vagyunk.
Hát engem még nem ért az a vád, hogy túl keveset beszélek Dominikról, vagy túl keveset írok Dominikról, úgyhogy örülök, hogy egy ilyen dolognak is végre részese lehetek. Figyelj, szerintem bennem két fő gondolat van Dominikkal kapcsolatban. Az egyik az, hogy most nagyon érzem azt, ami a sok szurkolóval rendelkező kluboknál jellemző, hogy nincsen spektrum a teljesítményben, hanem vagy Isten valaki, vagy egy világtalan balfasz, és nincs átmenet. Tehát vagy ez, vagy az, vagy a szurkolók szemében. És nyilván nagyon jól kezdett Dominik. Az első fél éve az szerintem kifogástalan volt, főleg annak tükrében, hogy ugye állandóan voltak kiállítások, és folyton még visszább kellett mozognia, mint ami az eredeti gameplan volt. És akkor nyilván az ilyen kétoldalas szurkolóknál az Isten kategóriába tartozott. Aztán szerintem nem szabad elfelejteni, hogy sérült is volt, hogy nagyon kíméletlen ez a szezon. Ugye ő először játszik Angliában, tehát ezt a kellemes, lájtos decembert ezt végigcsinálta először, ahol ugye két naponta vannak meccsek kis túlzással. Abban azért el lehet fáradni. Utána még akkor ledobta az atombombát Jürgen Klopp azzal, hogy amúgy jó, hogy miatta, félig miattam jöttél ide, de egyébként én nyáron befejezem. És közben én azt látom, hogy az öltöző is eléggé széthullóban van, úgyhogy nem csodálom, hogyha ez negatívan hat bárkinek a teljesítményére. Nyilván igen, ahogy te is mondtad, most már szürkébb, talán így fogalmaznám meg. De hogyha az egész összképet veszem, hogy ez az első Premier League szezonja összességében szerintem egy teljesen korrekt első szezon, aztán majd meglátjuk, hogy az új edzővel és az esetleges igazolásokkal, hogy alakul át a szerepköre, illetve hogy tudja folytatni az EB után a klubfocit.
Uh-huh. Igen, hát ahogy kezdett, hogy végletekben gondolkodik a magyar szurkoló, és hát nem segíti a helyzetet, hogy egész ősszel Steven Gerrardhoz hasonlították Domit, és most pedig ez a hatalmas hullámvölgy, hát igen.
Mondjuk ebben egy nagyon picit ő is hibás szerintem, mert rájátszott erősen. Nem csak a nyolcasa, hanem ugye amikor bejelentették, akkor is volt, hogy és miért pont a nyolcas, és akkor ott poénkodott, meg nyilván ugye a tetoválása miatt is előtérbe került ez a téma. Szóval most ezzel nem őt hibáztatom, csak egy picit ő is rájátszott azoknak a kezére, akik Gerrardhoz akarták hasonlítani őt.
Igen, most tegnap kijött vele egy interjú, az MLS készítette, és abban már elhangzik ilyen mondat tőle, hogy talán túl magasra állította a lécet.
Amúgy ez egy tök jó videó, azt ajánlom mindenkinek, szerintem tök jó. Mondjuk látszik, hogy egy hónappal vagy kettővel ezelőtt vették föl, mert ott még minden habos-babos és mindenki mosolyog, de...
Amúgy most elárulom, a Palace meccs után vették föl.
Komolyan?
Igen.
Na, hát ez tökre meglep. Arra igen. Nem számítottam. De szerintem jól visszaadja, hogy milyen ott a hangulat, meg hogy mi jár a fejében, meg tök jó volt látni, hogy egy kicsit érzelem is előjött belőle a vége felé, mert ő mindig olyan kimért. Nekem mindig az a benyomásom, hogy tök jól megtanulta, hogy kell a sajtót kezelni, és ezért mindig csak egy szeletét kapod meg a Szoboszlai Dominiknak, de most egy nagyon picit úgy érzem, hogy nyitott, és jobban bele lehet látni abba, hogy mi jár a fejében.
Uh-huh. Bence, te hogyan értékelnéd Dominik szezonját eddig?
Hát nagyon más nem tudok hozzátenni, amit eddig elhangzott igazából. Szerintem teljesen oké. Első szezonja az, hogy 7 gólt lőtt már, az is szerintem eléggé extra. Úgy, hogy sérült is volt egy hosszú ideig, több mint egy hónapot kihagyott sérüléssel. És hogyha belegondolunk, hogy hány középpályás lőtt 7 vagy több gólt Klopp alatt, azért kevés olyan példa volt, szóval szerintem ilyen szempontból is extra, főleg úgy, hogy egyik se volt szabadrugás gól, vagy 11-esből szerzett gól, mind ahogy angolul mondják, open play-ből jött, szóval szerintem ilyen szempontból hiába most lehet, hogy a végére talán kicsit elfáradt, vagy igazából szerintem nem is az, hogy elfáradt, hanem egyszerűen senkinek nem megy a jelenlegi csapatba, szóval ugyanúgy, mint a többiek, az azért nem teljesít jól, mert igazából a csapatnak nem megy jól jelenleg.
Uh-huh. Szerintem van olyan aspektus a játékának, amit ki lehetne emelni, például a labda nélküli mozgása, az még mindig szerintem a leg... Tehát a pressinget azt nagyon szépen beleteszi, ez az egyik.
Igen, azt ki is emeltem, azt hiszem, hogy Sheffield United meccse után, vagy a következő ki ellen játszottunk utána. Nem tudom, valamelyik meccsen kiemeltem, és akkor nagyon sok kritikát kaptam a Twitteren, hogy kiemeltem. Meg akkor nagyon sok kritikát kapott ő is, igazából nem csak engem kritizáltak, hanem őt is, és még most is a Twitteren kapok ilyen üzeneteket, hogy mikor fogod megvédeni a Dominikot, meg ilyenek, meg hogy igen. Magyarázz el nekünk, hogy miért nem teljesít jól Dominik, mert csak tipikus ilyen social media trollok.
Persze, de amikor nyert a Liverpool, akkor nem kérdezték ezt tőled, ugye?
Nem, akkor mindenki szeretett.
De érdekes. Mi lehet az összefüggés?
Igen, akkor a Dominik meze volt a legkelendőbb, és akkor most lehet, hogy van egy kis csalódottság, hogy mégsem hozza azt, amit Steven Gerrard, vagy hát igen, de most annyi játékos nevet mondhatnék, aki a hátára vehetné itt a csapatot, hátára vehette volna az elmúlt egy hónapban. Mégis én azt mondanám, hogy nem egy olyan játékostól várom ezt elsősorban, aki 22-23 éves, és ez az első idénye.
Hát egyrészt igen, másrészt meg, bocsánat, hogy bevetődtem, csak rögtön az jutott eszembe, hogy én meg azt látom mindig Twitteren, hogy azt kérdezik a Dominikról, hogy hogy lehet, hogy a válogatottban folyton rúgja a gólt, meg mit tudom én, mi aztán a Liverpoolban meg rosszabbul néz ki. És szerintem tök jól rámutat már a kérdés feltevés is arra, hogy ugye a válogatottnak van egy tök más rendszere, mint a Liverpoolnak, amiben Szoboszlai köré van építve minden, és Szoboszlai, most lehet túlzom, de azt csinál, amit akar. Tehát olyan őrületes, kreatív szabadságot kap, amiről csak álmodik Liverpoolban, ahol meg iszonyúan kötött, hogy mi a feladata, mert hogyha ott elkóvályognak a középpályások, akkor ott vége van mindennek. És az pedig ugye kevesebb lehetőséget is ad arra, hogy kapu elé érkez, hogy akciókat dolgozzák ki, hogy csillog-villog, mert az ugye a kuli munka, hogy ütközöl, hogy amit a Bence is kiemelt, hogy pressingelsz, hogy a helyeden vagy, hogy lezárod a passzsávokat, hogy besegítesz a védelembe. Ezek mind-mind azok a klasszikus láthatatlan feladatok, amiket csak akkor veszel észre, hogy valaki folyamatosan elvégez, hogyha kimondottan figyeled, hogy mit csinál, meg hova mozog. Mert egyébként a szurkolók zöme ugye azt látja, hogy az aktuálisan labdát birtokló játékos mit csinál.
Abszolút. Én is, mikor kint voltam az Anfielden, így más volt nézni, hogy az egész csapat pressinget, meg azokat a mozgásokat, amik nem mindig vannak rajta a képernyőn. Igen, igen. Van nekem ide egy érdekes mutatóm, ami azt támasztja alá, hogy a Liverpool középpályások valahogy egészen másképpen vesznek részt a támadások befejezésében, mint az összes többi csapatnál. Ugye tudjuk, hogy Dominik rengeteget lő távolról a lövései nagy százalékát. Konkrétan a Premier, ezek most csak Premier League statisztikák, a lövései 77% a távoli lövés, és megnéztem azokat a Premier League játékosokat, akik legalább 20 távoli lövést eleresztettek, és ha megnézem a lövéseik hány százaléka érkezik távolról, és kiválasztom azt az öt játékost, akik a legnagyobb százalékban próbálkoznak távolról, akkor az ötből 4 liverpooli játékos lesz. Tehát, hogy mondjam, nem ideális, hogy ezek a játékosok nagyon ritkán jutnak be a boxon belülre, tehát pont akkor, amikor a támadóik pedig betliznek. Tehát Darwin, Salah, Diaz alul lövik az XG-t, Zsota pedig felül lövi, és akkor kiírtam, hogy Dominik a lövéseinek 77% távoli lövés, McAllisternél 80%, Elliotnál 67%, Trentnél 73%, és hogy még Barkley van a top 5-ben 68%-kal. Tehát, hogy az egész Premier League-ben a mi középpályásaink, plusz Trent, hát mondjuk középes, ők lőnek a legnagyobb százalékban távolról. És hogy ez Dominiknak sem ízlik nyilvánvalóan, hogy a támadások folyamatosan a front three-re játsszuk ki őket. És mikor a mi középpályásaink lőhetnek, akkor szinte mindig csak a boxon kívülről. És én a slot érkezésével is itt majd várok ezt illetően változást, mert hogy ez nem ideális. Mert hogyha a Darwin, Salah és a Diaz betliznek, akkor gyakorlatilag kész vége, mert a mi középpályásaink csak távolról lövöldöznek. És majd ezt illetően rá is akarok kérdezni, slot érkezésével ez hogyan változhat? Vagy hogyha van ehhez valami gondolat, jöhet?
Még annyit hozzátennék, hogy a magyar válogatott összehasonlításáról mindig azt szoktam mondani a Liverpool drukkereknek, hogy a magyar válogatottban sokan elfelejtik, hogy a 11-eseket, a szögleteket, a szabadrugásokat mind a Dominik lövi. És most azt hiszem az utolsó pár meccsén 8 gól és gólpassza van, de abból 5 pontrugásból vagy 11-esből jött neki, szóval igazából csak 3 volt, ami az utolsó most 6 meccsét nézem, abból csak 3 volt az olyan szituációkban, ami nem pontrugásokból szerzett gólt vagy gólpassz, szóval ezt is szerintem hozzá kell tenni, mert a Liverpoolban azért még nem nagyon, főleg a 11-eseket nem kapta meg, de mostanában azért több szögletet lő, de általánosan a szabadrugások meg a szögletek, minden pontrugás nem az övé.
Igen. De a játékrendszer is annyiban tényleg más, hogy a boxon belül is többet próbálkozik a magyar válogatottban. sokkal inkább ráépül. Ugye érkezik Ernest Lott, és az a kérdés, hogy ez milyen hatással lehet Dominik szerepére a Liverpoolban. Áron, te mit gondolsz?
Mielőtt bármit mondanék, azért szeretném hozzátenni, hogy nem merültem el nagyon az Ernest Lott munkásságában, úgyhogy olyan jellegű első benyomásaimról tudok nyilatkozni, amik a nyilatkozatai, a róla megjelent cikkek, az elemzések kapcsán fölmerült bennem. De azok alapján például volt az Athletic cikk, amit most akkor így a hallgatók számára is hallhatóan megköszönök, hogy átküldtél, mert az szerintem egy jó összefoglaló. Ott például nagyon tetszett, hogy kiemelték, hogy nagyon energikus volt. Tehát elkezdte a munkát, és kb. Így berobbant, és egy hihetetlen energiát adott a csapatnak, ami most ugye tökre ránk fér, mert a Kloppon ezt a teljes kiégést érzem most arra, tehát hogy épp csak hátra nem dől a kispadon, és szivarra gyújt, mert már így leszarom, mindegy, jó, akkor menj te. Körülbelül ilyen, nyilván túlzok, de vagy egy kicsit ilyen a feeling most nekem, és egy csomó feszültség van, és bizonytalanság, és most, hogyha abba elképzelem, hogy bejön valaki ilyen hihetetlen energia, hogy na, ezt fogjuk játszani, és így fogjuk csinálni, és megnyerjük, és szétverjük, és mit tudom én, az szerintem nagyon meg fogja tolni így a csapat szekerét nyáron, amire nagyon-nagyon nagy szükség van. Meg amit taktikai szempontból, csak hogy valami érdemit is mondjak ezeken a lelki dolgokon kívül, meg azt olvastam, hogy nagyon szereti azt csinálni, hogy a szélső hátvédeket beküldi középre, ami ugye ezzel próbálkozgattunk Trenttel, hogy kialakuljon egy ilyen dugó középen, hogy nagyon sok játékos van, és nehéz átjátszani, és hogy ezt azért csinálja, hogy a szélsőknek ki lehessen tenni a labdát, ők meg egy az egyezzenek, és hogyha esetleg ezt próbálja Liverpoolnál is csinálni, akkor ott ugye egyrészt kérdés, hogy mondjuk Dominik kikerülhet-e szélre, mert ő például nagyon jó egy az egyezésben is. Hát az első kérdésem, a második pedig az, hogy mondjuk egy Arne Slottal hogy néznek ki Salah a szélen, vagy mennyire lenne hatékonyabb Luis Diaz a szélen, ne adj Isten Zsota a szélen, mert ugye ő is tudott játszani, tehát az elég sok izgalmas felvetéssel jár, hogyha azt feltételezzük, amit úgy egyébként szerintem nem szabad úgy hozzáállni, hogy Ctrl-C, Ctrl-V, akkor ugyanez lesz és pont. De összességében, hogyha valami ilyesmi a terve, akkor az elég izgalmasan hangzik.
Hát Klopp is úgy jött, hogy 4-2-3-1, és aztán lett belőle egy 4-3-3 a Dortmundhoz képest.
Hát igen, de ez ugye az adaptáció, tehát amikor volt egy Firmino Salamané hármasod, akkor az bűn lett volna nem felrakni egyszerre a pályára.
Igen, ezt így tudatosan így építette, hogy legyen egy nagyon komoly front string, és Bence, te készítettél egy interjút Julian Jennerrel, itt az egykori Diósgyőr és Fradi támadóval, aki az AZ Alkmaarnál volt Slotnak a segítője, és ezt az interjút amúgy a teljes magyar média átvette, vagy hát vett át bizonyos pontokat, te nevedet hát gyakorta elfelejtették megemlíteni, ami nekem annyira nem tetszett. Mindegy, Spotify-on van egy hosszú beszélgetés, de mi az, amit te kiemelnél ezt illetően? Mit mondott Dominikról, és hogy mennyire működhet Slottal?
Hát, ami nekem nagyon érdekes volt, mert ő nem csak Slottal dolgozott az AZ Alkmaarnál, hanem a csapattársa is volt játékosként. És nekem az volt a legérdekesebb, hogy azt mondta, hogy amikor játékosok voltak, akkor a Slott játékosként nem szerette, hogyha a csapattársai hosszú labdákat ívelnek neki, hanem mindig kérte, hogy a füvön passzoljanak tulajdonképpen neki. Nem szerette, hogyha fölpasszolják, fölteszik a labdát, szóval ez szerintem sokat mond a stílusáról edzőként, és nem szereti az íveléseket, a hosszú labdákat föl, amit ugye azért eléggé gyakran látunk a Klopp rendszerébe, főleg Trent Alexander-Arnold, vagy Van Dijk-tól, viszont, hogyha meg is nézed a statisztikát, a Feyenoord az Eredivisie-be a legkevesebb ilyen hosszú labdák az, amiket angolul long ballsnak hívnak, a legkevesebbet kísérleteznek ilyen labdákkal az egész ligában, szóval ez szerintem érdekes. A Dominikkal kapcsolatban...
Bocsi, akkor még ezen gondolok, hogy itt van egy meglátásom, hogy itt az elmúlt egy hónapban meg az ellenfelek emberező pressingét szinte mindig mi ezekkel a hosszú labdákkal próbáltuk meg.
Igen, igen, és szerintem ez nem valami, ez nem nagyon hatékony, én nem...
És az Dominiknak sem segített, hogy így fellőttük, gyakorlatilag a középpályán átlőttük a labdát.
Igen.
Hogy, igen.
És én nem vagyok ebbe hívő, szerintem ez nem effektív nagyon, és láttuk is, hogy nagyon nem hozott sok sikert nekünk az utolsó pár meccseken keresztül, szóval szerintem ez egy pozitív fejlődés lehet. És ja, erre vagyok nagyon kíváncsi, mert a slotról megkérdeztem Jennert, és azt mondta, hogy ő inkább ilyen nagy Guardiola hívő abban a futballban, hisz nyilván az intenzitás a Feyenoordnak az is benne van, az a kicsit hasonló Klopp stílusához, a pressingje meg az ilyenek, de a labdával szerintem sokkal jobban fog hasonlítani a játékunk ahhoz, amit mondjuk a Manchester City vagy a Brighton képvisel.
Uh-huh. És akkor Dominik, még nálam maradva, őt melyik poszton képzeled el?
Szerintem érdekes kérdés, mert ugye sokan azt mondják, hogy 4-2-3-1-et szokott játszani a slot, de én mostanában ebbe a szezonban sokszor inkább ugyanúgy 4-3-3-at játszik, úgyhogy van egy védekező középpályás és két eléggé támadóbb ilyen 8-as félig 10-esek, mivel most elhozta a Feyenoordhoz a Calvin Stengs-et, aki a régebben játszott még nála, az Alkmaarnál. Franciaországban játszott, nem volt annyira sikeres, most a slot visszahozta, és megnézed a Stengs, meg a Timber, aki a másik Timbernek, az arzenáli Timbernek a testvére, ők mostanában ők vannak, akik a középpályán játszanak, ilyen támadó 8-asba, és eléggé sikeres szezont fut mindkettőjük. Szóval én szerintem az nagyon esélyes, hogy hasonló rendszert fog használni a Liverpoolban is. Nem hiszem, hogy 4-2-3-1-re fog váltani, inkább én ezt a formációt, ezt a látom lehetségesnek, és ebben nyilván a Dominik beleillik mindkettő támadó 8-as pozícióba, szóval szerintem ott fog játszani. Nem látok esélyt rá arra, hogy kitolja a jobb szélre, amikor ott van az Elliot is, aki például ott tud játszani, a Szála, csomó más támadó is, arról is van szó, hogy valószínűleg még egy támadó érkezik, szóval én inkább azt látom esélyesebbnek, hogy ilyen támadó 8-as pozícióba fog játszani.
Ez érdekes, mert nagyon sok elemzés meg ezt a 4-2-3-1-et jósolja.
Azt szokta használni, vagyis a karrierje legnagyobb részében azt használta, de hogyha megnézed az utolsó, ezt a szezont főleg, nagyon sokszor használta ezt a rendszert, mert mivel érkezett a Stengs és a Timber, akik mind ilyen hát támadóbb középpályások, mint akik eddig neki voltak, eddig mindig csak egy ilyen támadó szellemű középpályása volt, például a Gustil, meg ilyenek, de mostanában, mivel ki van két ilyen támadó felfogású játékosa, gyakran használja ezt a rendszert. És szerintem a Liverpool, és ha megnézed a profilokat, milyen középpályásaink vannak, hasonló támadó felfogású középpályások vannak most a Liverpool, és szerintem ezért lehetséges, hogy valószínűbb, hogy egy ilyen rendszert fog használni.
Egy ilyet nem tudsz elképzelhetőnek, mondjuk, hogy Bradley a jobbek, Trent és nem tudom, Endo, vagy McAllister, Gravenberg, nem tudom, a double pivot hogy néz ki, és mondjuk 10-es Dominik.
Szerintem a Trent a jobb hátvéd marad.
Akkor marad ez az inverted role neki.
Aha. Igen, mert ugyanezt használja a slot is a Feyenoordba, ebben a szezonban a Gertruda ugyanúgy inverted-ként játszik, és ő nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy progresszív labdákat indítson, meg ő kezdeményezi a támadásokat, szóval Trentnek nagyon hasonló pozíciója, vagy lesz szerintem slot alatt, mint eddig volt, és ez szerintem nem fog megváltozni. Talán annyival fog megváltozni, hogy azért Slot nem szereti annyira feltolni a szélsővédőit, és ebbe szerintem lehet, hogy Trent nem fog annyira felmenni, mint Klopp alatt, ami lehet, hogy például egy Bradley-nak talán nem annyira megfelelő a stílusához, hogyha megnézzük, hogy ő hogy játszik, de egy Trentnek szerintem jót tehetne, hogyha nem kell egyfolytában felfutnia, hanem kicsit hátrébb marad, és akkor meg tudja azt is mutatni, hogy ő tényleg valójában egy jó védő. Igazából csak a rendszer miatt van sokszor, hogy mivel olyan sok területet kell neki coverolni, ugye az ilyen transitionökbe
lefedni, igen.
Igen. Szóval ilyen szempontból lehet, hogy a Trentnek jót tesz majd a slot. Meg szerintem abban is, hogy néha nem kell, ő a Liverpoolban az a játékos, aki a legtöbb ilyen hosszú labdákat leggyakoribban kísérlet az ilyen hosszú labdákkal, és ebbe is szerintem jót tesz egy kis változás, mert szerintem ő ugyanúgy tud fantasztikus labdákat adni, kis passzokat adni az ellenfél utolsó harmadába, mint ezeket a hosszú íveléseket, amiket nagyon jól csinálja, de néha szerintem jobban tenné, hogyha kis passzokat ad, kicsit igen, ilyen Kevin De Bruyne típusú passzokat adna, és szerintem ez lesz a hasonló játékos lehetne a slot alatt, mint De Bruyne most a City-be.
Uh-huh. És akkor mit vársz Dominiknak? Mit fog hozni slot?
Hát slot azt szereti a támadó játékosaiba, vagyis a támadó középpályásaiba, azt nem kifejezetten helyzeteket alakítanak ki, hogyha megnézzük, hogy kik játszottak eddig alatta, az asszisztjaik nem voltak olyan magasak, meg nem alakítottak ki olyan sok helyzetet, a helyzet kialakítások általában a szélekről jönnek. Középpályásoknak, főleg a támadó középpályásoknak az a munkájuk, hogy gólokat szerezzenek a 16-oson belül, vagy most elfejtettem a zóna nevét, de abban a zónában, ami pont a 16-oson kívül van, de éppen hogy kívül, ezek a pozíciók, ezek a zónák, amiben szereti, hogyha az ő középpályásai, támadó középpályásai befutnak. És én azt várom a Dominiktól, hogy slot alatt sokkal több gólt fog szerezni, sokkal többet látjuk, hogy befut ezekbe a zónákba, ahogy te említetted, ugye mostanában, mit mondtál pontosan, hogy 70%-a?
77.
77%-a a 16-oson kívül van. Szerintem ez meg fog változni a slot alatt, szerintem sokkal többet látjuk majd, hogy odaérkezik a 16-oson belül, és szerintem sokkal több gólt fog szerezni, de lehet, hogy mondjuk ilyen helyzetkialakításban nem lesz annyira kiemelkedő.
Igen, most 5-ös várható gólpassz száma van Dominiknak. Összesen 2 gólpassza van a Premier League-ben, ehhez képest 5, ez azt jelzi, hogy hát mindent kihagytak majdnem itt a támadók. Amit mondtam, hogy ez nagyon ilyen szokatlan. A Premier League-ben egy csapatnál sincs ez, hogy az összes középpályás ilyen nagy arányban távolról lő. A McAllister 80%-ban, lövése 80%-a távoli. A Trentnél még megértem, de McAllisternél az nagyon durva, a Dominiknál is. Szóval akkor hát, ha több gól fog jönni. Jó, hát nincs sok időnk, szóval az lesz, hogy Áront majd akkor kérdezem, amikor tőled elköszöntünk. Ha az Áron neked is jó így.
Persze.
Akkor Bence, még arról kérdeznélek, hogyha még van 5 perced.
Jó.
Most itt sokat beszéltél a stílusáról Slotnak, de arról is hallani, hogy nagyon sok fiatalt emelt be a csapatába, és főleg a bajnok csapatban tavaly 12.334 percet játszottak csak a tinédzser és az akadémiai játékosok. Tehát ez valami rengeteg, főleg egy bajnok csapattól, és azt hallani, hogy Slot a fiataloknak rengeteg lehetőséget ad. Van is tőle egy ilyen idézetem, ami nagyon hajaz Pep Lindersre. Azt mondja, hogy az első csapatnak a fiatal játékosok adnak energiát, ha a játékosok úgy érzik, fejlődhetnek a klubon belül, így formálódik a klubkultúra. Nem a tapasztalatban hiszek, sokkal inkább a játék intelligenciában, ebben pedig a fiatal játékosok már sokkal jobbak lehetnek, mint az idősebb játékosok. Bence, kik azok a fiatalok, akik sokat fejlődtek Slot alatt, és én azt hiszem, van is olyan fiatal labdarúgó, akinek így te követed a karrierjét, szóval mit tudnál mondani a fiatalokról Slot alatt?
Hát igazából, őszintén szólva, én nagy Amorim drukkár voltam. Ő szerintem inkább több lehetőséget ad a fiataloknak, meg beszéltem Sporting játékosokkal is, és ők mindezt kiemelték. Szóval Slot a statisztikák szerint is nem ad annyira, hogyha megnézzük, hogy hány 21 éven aluli debutált alatta a holland élvonalba, például a Feyenoordba, egy picivel kevesebb, mint Amorim alatt a Sportingba, és ugye kb. Ugyanannyi év tapasztalatuk van az élvonalban már, szóval ilyen szempontból szerintem Slot egy kicsivel nem olyan hajlandó mondjuk debutálást adni a fiataloknak. Szerintem az a statisztika, amit említettél.
Nem ezt a választ vártam, hogy te Amorimmal fogsz példálozni, amikor azt hittem, hogy na, hogy Slot azért sok lehetőséget ad.
Abban a statisztikában, amit említettél, sokat benne játszik az, hogy ha vannak ilyen fiatal játékosok, mondjuk nem alatta debutáltak a Feyenoordon, mint például a Gertruida, de sokat fejlődtek alatta, és ugye ilyen akadémia játékosok eleve, szóval ilyen szempontból szerintem ez egy kicsit eltorzított statisztika, hogyha megnézzük, uh-huh. hogy hányan, valójában hányan debutáltak alatt, az nem olyan nagy szám.
Uh-huh. A The Athleticről van a statisztikám, Adam Crafton írta. Igen,
igen, igen, igen. Igen, csak mondom, hogy azért kontextusba kell néha helyezni, hogy mondjuk abból hány percet játszott a Gertruida, meg más, vannak ilyen más játékosok, akik már nem alatta kezdték a karrierjüket, de azért már eleve, hogy is mondjam, tudom, azért már nem hívnám őket olyan nagyon fiatal játékosoknak. Az biztos, hogy a keretje az nagyon fiatal, megnéztem, 22 év körül van a keretje a Feyenoordban. Szeret fiatal játékosokkal dolgozni, nem mindig az akadémiáról hozza fel őket. Nekem legalábbis azt tűnt ki, hogy nem inkább az akadémiát, hanem inkább az igazolásokat, az új igazolásokat, azokat, hogy fejleszti. Uh-huh. Például leigazolt a Mats Wiefeldt a Feyenoord, aki legtöbb, szerintem kérdéses volt, hogy ő egyáltalán Eredivisie játékos lesz belőle, amikor annó, a karrierjének a legtöbb részében eddig, aztán a Feyenoordnál a Slot alatt az egyik legjobb játékosa lett a csapatnak. Például a Dávid Hankó, aki a szlovák válogatott, ő is azért nem volt ilyen nagyon kiemelkedő játékos, jó szezonja volt a cseh élvonalban a Sparta Prágánál, de amúgy nem volt hű, de nagyon-nagyon-nagyon extra játékos, amikor a Feyenoord leigazolta, és a Slot alatt most kb. Ő a legjobb védő az egész ligában. Akkor a Santi Jimenez is például, akit Mexikóból igazoltak, azt hiszem több mint 100 meccsen ilyen 20 gólt lőtt Slot alatt, tavaly mintha gól király lett volna, de közel volt a gól király címhez, és idén is szórja a gólokat. Szóval megint belőle is kihozta a maximumot.
Igen, és ott van még az a gambiai srác.
Igen, a Jankuba Minte, aki a Dániel vonalból érkezett, és hát eltartott szerintem neki egy kis ideje, hogy beintegrálja rendesen a csapatba, de mostanában nagyon jó formában van, csak 19 éves, 9 gól és gólpassz van összesen az utolsó 9 meccsén, szóval tényleg ő is most nagyon jó formában produkál, és nagyon sokat fejlődött a slot alatt, szóval ezeket emelném ki, szerintem ez az, amit ki lehetne emelni slottal, hogy amikor jönnek új igazolások, akkor jól beintegrálja őket, és jól fejleszti őket. Én azt még nem látom, hogy az akadémiából annyira hajlandó hozzányúlni játékosokhoz, és ezt a, szerintem, hogyha megnézed azért a Feyenoordban nem sok tínédzser debutált alatta, ahhoz képest, hogy az Amorim alatt hány tínédzser debutált a Sportingba.
Uh-huh. Ebben lehet az is közrejátszhat, ugye, hogy tehát például nálunk 9 éve minden korosztály próbálja azt lefedni, amit ugye Klopp játszhat a felnőtt csapattal. És hogy Slot pedig hány, ez a harmadik szezonja a Feyenoordnál?
Igen, azt hiszem harmadik.
Nehéz egyből olyan játékosokat kinyerni az akadémiáról, akik, tehát itt nem mondható el az, ami, mint például nálunk, hogy a Feyenoord akadémiája folyamatosan próbálta volna lemásolni a Slotnak a rendszerét, mert nem.
Igen. Csak most egy statisztikát, ebben a szezonban csak 2 tínédzser debutált alatta a Feyenoordban, az élvonalban, az Eredivisie-ben. És az egész karrierje során 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, csak összesen csak 8 tínédzser debutált alatta az Eredivisie-be 5 szezon alatt. Ez az AZ Alkmaar és a Feyenoordon mindketten, ami hogyha összehasonlítjuk az Amorimnál, az Amorimnak sokkal nagyobb volt az átlag. Az Amorim például mielőtt a Sportingba érkezett, Cristiano Ronaldo-nak meg volt az a rekord, hogy ő volt a Sporting legfiatalabb játékosa a portugál élvonalban. Az Amorim alatt 3 játékos megdöntötte azt a rekordot tínédzserként, szóval nyilván az is segít, hogy a Sportingnak valószínűleg sokkal erősebb akadémiája van, de azért a Feyenoord is, és az AZ Alkmaar főleg nekik is nagyon erős akadémiájuk volt. Az AZ Alkmaar azóta megnyerte az IFI BL-t tavaly, szóval nem tudom, szerintem ilyen szempontból azért a Slot mond, amit mond, de inkább a statisztika nem mutatja ki annyira, hogy sok fiatal tínédzsernek az akadémiában megadja a lehetőséget.
Igen, akkor ez így ellentmondásos, mert az, hogy 22 éves átlag életkor, az brutál fiatal.
Igen.
Viszont akkor ez úgy jön létre, hogy rengeteg játékos eladása volt itt az elmúlt években, és ilyenkor rengeteg fiatalt vásárolt, és ők hozzák ezt az átlag életkort, nem pedig az akadémia termeli ki ezeket a fiatalokat. Uh-huh. És igen, akkor, mint mondtam, hogy ennek lehet ez az oka, hogy tehát az U16, U17, U18-ban az elmúlt években nem azt játszották, amit Slot játszik, és azért ez nálunk változhat majd idővel, mert pont megcáfoltad azt, hogy itt 4-2-3-1-et várhatunk, azt mondtad, hogy nagyjából azt fogja majd játszatni nálunk is, amit Klopp játszott, vagy játszatott, és akkor ez már így közel áll nagyon az akadémiai stílussal, amit az U18-U21 játszott. Igen, bocsi?
Igen, csak hát azért nem, amúgy az is szerintem érdekes, hogy azért mostanában az akadémia, hogyha megnézzük az U16-os csapatokat, az U18-ast mostanában sokat játszottak 3 védős rendszerrel.
Igen, van, meg 4 támadó is, meg mindenféle, igen, voltak itt változtatások, igen.
De alapvetően a fontosabb szerintem a stílus, mint hogy a rendszer, és a stílus az mindig megmaradt ugyanaz.
Meg a felfogás.
Igen, a felfogása
pressing,
megtartja.
Labda nélkül, labdával. Igen.
De hogyha megnézed, szerintem sokkal ezért is mondjuk a Klopp ezért is váltott a 4-3-3-ra, mert megtartotta a stílusát, de csak az a rendszer jobban működött azokkal a játékosokkal, akik nála voltak éppen, és szerintem ebbe a liverpooli csapatba, ebbe a liverpooli keretbe nincsen jelenleg 2 védekező középpályás, aki úgy tudná játszani a slot rendszerét.
Igen, ha csak nem a trendet annak tekintjük, és nem akarjuk, hogy folyamatosan fullback poszton lássuk, mert ebben egy rizikót látunk.
Én nagyobb rizikót látok abban amúgy, hogyha ő védekező középpályás.
Igen.
A slot rendszerébe, igen. De nem tudom, szerintem inkább valószínűbb, hogy megmarad a 4-3, csak egy kicsit más változatban.
Oké, hát szerintem akkor letelt az idő, és akkor majd Áront megkérem, hogy itt reagáljon az elhangzottakra az elmúlt fél órában, és akkor majd abból én összevágok egy ilyen beszélgetést. Hol találhatnak meg téged a hallgatók?
Hát a Twitteren jelenleg, de most már a Facebookon is van egy Facebook oldalam, Bocsák Bence, ott is meg lehet találni engem.
No, akkor én ott be is teggellek, és meg is osztom majd a Facebook oldaladat, szóval a Jenner interjút, podcast felvételt, és most kivel is készítettél interjút?
Hát még nem.
Jarossal?
Ja, Jarossal, igen, vele a This is Anfield-nek, meg a Texerrával már egyszer készítettem interjút.
A volt akadémistánk.
Igen, és ő a slot alatt is dolgozott. Csak most próbálom intézni, csak nehéz, mert jelenleg Kínába játszik, és az idő eltolódás miatt eddig még nehéz volt elintézni, úgyhogy találjunk egy olyan időt, ami nekem is megfelelő, neki is. De remélhetőleg azt is el tudom intézni, meg még szeretnék más játékosokkal is beszélni, akik slot alatt dolgoztak, hogy egy kicsit jobban megismerjem.
Szuper. Köszi, Bence, hogy elfogadtad a meghívást, és itt az ebédszünetedet ránk szántad.
Szívesen, semmi gond. Köszi, sziasztok!
Sziasztok!
Kövessétek Bencét! No, Bence sok mindenről beszélt itt az elmúlt fél órában. Mire reagálnál, vagy van-e, ami meglepően ért téged, amiket mondott?
Hát tartalmas volt. Érdekes, hogy azt mondtam, vagy nekem az első, ami megütött a fülemet, hogy ő Amorimra szavazott volna, és nekem is igazából csak egy ilyen megérzés, de lehet, hogy csak azért, mert én egyszer írtam róla egy cikket talán másfél vagy két évvel ezelőtt, amikor a Sporting nagyon hasított a portugál bajnokságban, meg a BL-ben is, és ugye eleve a portugál edzőknek van egy erős pedigréje, még akkor is, hogyha mondjuk Vias Boasnak nem jött be annyira az angol túra, de összességében a portugál bajnokság nekem nagyon tetszik olyan szempontból, hogy iszonyúan kompetitív, tehát az, hogy van benne 3-4 olyan csapat, aki tényleg nem lehet megmondani nyáron, hogy melyik lesz belőle a legerősebb, az nagyon jó. Az idei BL-ben annyira nem parádéztak, de azért az elmúlt években olyan forgatókönyv is nagyon közeli volt, hogy mindhárom portugál csapat tovább is van a csoportjából, ami ha belegondolsz, ez brutál. Tehát, hogy a Porto, Benfica, Sporting mind a három egyszerre tovább juthatott volna. Most meg nem mondom, melyik évben volt, de egymás után két évben is néztem, hogy simán kijött volna matematikailag. Tehát az utolsó csoportkörben dől csak el a BL-ben, hogy nem mind a három jut tovább, hanem egy vagy kettő. Uh-huh. Szóval ez a kompetitív környezet, ez azt gondolom, hogy valószínűleg egy jó előszobája annak, amire az emberre vár a Premier League-ben. Mert az jutott még eszembe, hogy ugye a slot kapcsán mindenki Ten Haggal hasonlítgatja össze, gyakorlatilag azért, mert kopasz és holland, és a holland bajnokságból jön. Tehát most érted, tehát ha spanyol lenne, és az eszpanyoltól jönne, akkor ő lenne a Guardiola, vagy nem tudom. Se teljesen értelmetlennek találom ezt az összefüggést. Na mindegy, szóval nekem érdekes volt, hogy ő is oda húzott, mármint a Bence.
Igen, itt elhangzott, hogy több akadémistának ad lehetőséget. Emögött lehet, hogy állhat egy ilyen dolog, hogy a Sporting akadémiája azért egy magasabb polcon van, mint a Feyenoord akadémiája. Egyszerűen az elmúlt években is sokkal több olyan játékos neveltek ki, akik később topligások lettek. Ez így egy tipp, most nem néztem utána.
Hát lehet benne valami, persze, meg azt hiszem Xavi mondta még évekkel ezelőtt, amikor nem volt a Barca edzője, hogy ők azért lehettek így hirtelen sokan akadémisták az első csapatban, mert akkor olyan volt az első csapat, hogy volt hely nekik. De amikor úgy nézett ki a középpálya, hogy Iniesta, Xavi, Busquets, akkor lehettél te bármilyen tehetséges akadémista, egyszerűen nem volt esélyed beverekedni magad. Tehát van egy ilyen jellegű összefüggés is, hogy ugyanezt gondolom, hogyha mondjuk Alexander Arnold nem sérült volna meg, lehet, hogy nem tudnánk, hogy ki az a Conor Bradley. Mert játszogatott volna esetleg időnként, de egyébként még nyilván vagy a Trent játszana, vagy esetleg Gomez. Uh-huh. Tehát előfordulnak ilyen jellegű dolgok, ami kicsit a szerencse műve, nyilván megdolgozott érte Bradley, meg elmondta Klopp, hogy nem véletlenül volt már nyáron az első csapattal edzőtáborozni, tehát nem arról van itt szó, hogy az ölébe hullott volna itt bármi, csak vannak ilyen jellegű vonatkozások, amik részét képezik a focinak,
igen,
és amiben legkevésbé látunk ugyebár bele. És amit Amorim csinált a Sportinggal, az nagyon jó, az kívülről is látszik, hogy nagyon szépen felépítette, de az az igazság, hogy igazából Slot is elég jól fölhúzta ezt a Feyenoordot ahhoz képest, hogy hol állt és hogy nézett ki. De amit te is mondasz, valószínű, hogy ott a tehetséges játékosoknak könnyebb szívvel adott lehetőséget az ember.
Igen.
És egyébként ezt mondta is, talán pont az Atletikus cikkben, hogy őt nem az érdekli, hogy kinek mennyi rutinja van, hanem hogy milyen teljesítményre képes, hogy áll hozzá, mekkora energiát tud belevinni a mérkőzésbe, ki ad hozzá többet. És ugye ide beleillik az, hogy akkor mindegy, hogy fiatal vagy öreg, és ami meg nekem külön tetszene, hogy amit Bence is említett, hogy ugye az Alexander Arnold szerepe hogy alakulhat át, szerintem az nem baj, hogyha van egy ilyen szélső hátvédünk, mint a Trent, aki tök jó lesz arra, hogy belépegessen középre, szervezze egy kicsit a passzjátékot, de ugyanakkor meg van egy Bradley is, aki meg ezt az eddig megszokott zakatolást csinálhatja oldalt, tehát egy olyan taktikai arzenál bővülhet ki azzal, hogyha több profilunk is van, hasonló felfogásban, de más játékrendszerekre. És ebben lehet, hogy például jobb lesz Slot ebben a fajta sokoldalúságban. Mert nekem az a benyomásom, hogy ő rugalmasabb, mint az Amorim. Igen. Amorimnak volt egy koncepciója, egy elképzelése, és attól nehezen tér el ilyen szempontból hasonlít Kloppra. De a Slotban jobban érzem azt, hogy alkalmazkodó képes, és valószínűleg ezért is vállal el egy ilyen munkát, hiszen itt azért be lesz szorítva keretek közé, mert nem ő fogja az igazolásokat, tehát ő csak rábólint, vagy segít válogatni, de ugye ezt az Edwardsék elintézik helyette.
Igen. Itt ugye vannak árnyalatok, hogy mennyire alkalmazkodó képes egy menedzser, mert hogy a Ten Hag ő aztán rendkívül tud alkalmazkodni az ellenfélhez, olyannyira, hogy teljesen átadja a területet, és egészen vállalhatatlan, amit a Manchester United csinál, de hogy Slot pedig úgy alkalmazkodik, hogy közben a stílusa az megmarad, és ez tényleg sok helyen olvastam én is, hogy ahhoz képest, amit mi Klopp alatt játszottunk az elmúlt években, ő egy taktikailag azért sokoldalúbb edző lehet, és bevállalósabb. Ezt majd meglátjuk, tényleg ez a jövő dönti el.
Amit még esetleg hozzátennék ez a témához, az, hogy nekem nagyon érdekes, hogy ugye azzal telt a tavasz, hogy sorra jöttek a hírek, hogy ez az edző sem marad, az az edző sem marad, ez lesz, az lesz, mert én is fogtam a fejem, hogy itt olyan tatárjárás kezdődik jobbról-balra, föntről lefelé, hogy nem fogom tudni már, hogy melyik csapatnak ki az edzője, de aztán elég sokan visszatáncoltak, hogy hát jó, akkor mégis maradjon a Xavi a Barcelona, hát jó, a Nagelsmann legyen mégis inkább a német edző. És közben ugye mi tudtuk, hogy de a Klopp az tényleg vissza fog vonulni, tehát olyan verzió nincsen, hogy akkor jó, akkor ő is marad. És volt egy olyan érzésem is, hogy azt hinnénk, hogy hú, Liverpooli kispad, milyen vonzó, milyen mekkora lehetőség, és nem tudom, hogy nem játszik-e közre az a tény ezeknél az edzőkérdéseknél, hogy pont a Klopp után nem akar oda menni senki megégni. Mert az furcsa nekem, hogy kinéztük az Alonsót, de ő inkább marad a Leverkusennél, aminél egyébként én nagyon tisztelem ezért a döntésért, de ha csak objektíven nézem, akkor olyan nagyon följebb nincs. Tehát veretlenül bajnoknak, meg esetleg nemzetközi kupagyőztesnek és német kupagyőztesnek lenni, tehát itt már nincs följebb. Itt ki van maxolva a sztori, még esetleg egy BL győzelmet lehet veretlenül mellé pakolni, de az meg még inkább erőn felülinek tűnik. A Amorim se vállalta el, ő is ugye inkább marad a saját csapatánál, tehát azt érzem, mintha mennénk végig a shortlisten, de minden edző azt mondaná, hogy hát figyelj, ezzel inkább csak bukni lehet, mert ha olyan jó vagyok, mint Klopp, akkor mindenki azt mondja, hogy hát igen, hát a Klopp összerakta, neked csak be kellett ülni. De ha elszúrod, akkor meg te vagy a hülye, aki na a Klopp után ez a fogalmatlan idejött, elbaszta, akkor mehetsz is Isten hírével. Tehát azt érzem, hogy most váratlanul egy olyan hátrány ér minket Klopp miatt, amire senki nem is gondolt, hogy ebből még esetleg probléma lehet. Most ahhoz képest egy Arne Slotot kinevezni szerintem teljesen jó. Hát még csak nem is kompromisszumnak nevezném, de végül is egy pozitív végkifejlet szerintem, mert nem egy ilyen random arc, akit bedobunk a busz alá, amíg, hogy akkor utána viszont már bárki elvállalja, mert hát ő hozzá képest már minden jó.
Igen. Én amit be is akartam hozni ebben a podcastban, és amit ok lehet, hogy miért Slot. Ugye az egyrészt az adatok azt mutatják, hogy ő nagyon jó stílus terén, egy nagyon hasonlít Klopphoz, nagyon jók a különböző számok, jól mutatnak, és a másik pedig, amit ebben az adásban témának akartam, még akkor erről beszéljünk már, hogy Jonathan Northcroft, The Sunday Times hozta le ezt először, azóta már többen átvették, hogy Arne Slot nem egy menedzser lesz, nem egy tipikus menedzser, hanem itt az FSG egy újfajta struktúrát próbál itt a Premier League-be beemelni, vezetőedző, így magyarra fordítva, coach mondjuk, mint az NBA-ben mondják, ő főleg a pályán lévő dolgokban ássa bele magát, nyilván ő adja az interjúkat is, de hogy a keret menedzselése az már sokkal inkább fog a sportigazgatóhoz tartozni, és azon felül Michael Edwardshoz, és hogy ezek a nagy nevek, mint Xabi Alonso, Amorim, De Zerbi nem biztos, hogy mondjuk ők ebbe belementek volna. És ezt most nem feltétlenül úgy értem, hogy emiatt visszautasították volna a pozíciót, de a háttérbeszélgetések során kiderülhetett, hogy ezek az edzők túl nagy autonómiával rendelkeznek, hogy idővel kibújhat a szög a zsákból, és problémák lehetnek. És lehet, hogy Arne Slotnál sokkal kevésbé merültek fel ilyen gondok. Mi tanultunk ugye itt a Klopp sztoriból, Klopp és Pep Linders keze, mint hogyha egyre erősebb lett volna, egyre többet markoltak volna, és erre vezettük vissza Michael Edwards, Julian Ward távozását is, hogy valahogy az érzékelődött, hogy bizonyos szerződések meghosszabbodnak, amik nem biztos, hogy meghosszabbodtak volna, hogyha Edwards dönt. És hogy az FSG úgy gondolkodik, legyen már egy biztos pont, és hogy még egyszer ne forduljon elő az, amit Kloppal.
Igen, hát sokrétű probléma, vagy nem feltétlenül probléma, de kérdéskör. Ugye amikor az FSG átvette a klubot, akkor szerintem nagyon szépen kialakították azt a klub struktúrát, amit ők szerettek volna megvalósítani. Ugye úgy tárgyaltak Jürgen Kloppal, hogy ez a terv, neked ez lenne benne a feladatod, ezt a munkát ez és ez fogja elvégezni, és akkor így kezdődött el ez az egész sztori, és ahogy te is mondtad, igen, a Klopp egy kicsit kinőtte magát ebben, nyilván olyan státusza volt a klubon belül, hogy nem lehetett vele valójában vitatkozni. Igazából az is gyanús nekem, hogy ugye le kellett cserélni a másodedzőjét, ami ritkaság.
Igen.
Az a búvászos sztori az nem nézett ki annyira jól. A mai napig se nagyon tudjuk, hogy mi történt pontosan. És az is gyanús, hogy amint hivatalos lett az, hogy Klopp elmegy a csapattól, utána azonnal vissza lehetett hívni ilyen embereket, mint Edwards.
Szerintem ez egyértelmű, hogy annak a feltétele, hogy Edwards visszajöjjön, az ez volt, hogy Klopp távozzon. Plusz még nyilván ez a imponál neki, hogy ez a multiklub modell, és hogy még nagyobb, még magasabb a pozíciója. Igen.
Igen, és ugye Kloppnál az is nekem nagyon érzékelhető, hogy ő ugye végtelenül lojális a játékosaihoz. Tehát, hogyha ő oda visz egy, mondjuk egy Salahot, és évekig együtt dolgoznak, akkor azok a Kloppos ölelgetések, azok nem csak így a mutatóban vannak, hogy látjátok, milyen jó fej gyerek vagyok, hogy mindenkit ölelgetek, meg én vagyok itt a fater, meg egyebek, hanem az tényleg az van, hogy ő az ő embere, ők egy szoros köteléket alkotnak, és egyszerűen Kloppból hiányzik az a fajta üzleti véna, hogy azt mondja, hogy de most már meg kell újulni. Hanem görcsösen ragaszkodik azokhoz az emberekhez, akikhez nagyon lojális, és ez most nagyon gonoszul hangzik egyébként, mert nyilván emberekről beszélünk, és persze, hogy jobban vannak, és nehéz búcsút inteni, de nem véletlen az sem, hogyha visszanézi bárki Jürgen Kloppnak a csapatait, mindig van egy ilyen visszaesés, hiszen x év után ezek az emberek, akikhez ő végtelenül lojális, ők sajnos megöregednek, átalakul a foci, sérülékenyebbek lesznek, lassabbak lesznek, nem működik már annyira jól, mint korábban. Az egyébként meg megint csak Klopp érdeme, hogy egyébként a mostani szezonra nagyon szépen összerakta a mostani brigádot, és ez egy nagyon kellemes ugródeszka lehet az utódjának, úgy egyébként. De azt nem csodálom, hogy még egyszer ebbe a pocsolyába nem akartak belelépni az FSG-nél, hanem azt mondták, hogy akkor vissza a tervezőasztalhoz, akkor rakjuk össze megint, hogy mindenkinek meglegyen, ez egyébként annyira amerikai, hogy mindenkinek meglegyen a saját feladata, azt ő ellátja, és akkor minden úgy zajlik, ahogy annak lennie kell.
De hát figyelj, itt vannak 14 éve, azért ha már tényleg eldöntötték, hogy na akkor a Liverpool-lal hosszú távon tervezünk, akkor próbáljunk minden lehetséges tanulságot levonni, és akkor az szerint működni, és hát ez a Klopp sztori ezt mutatta, hogy ez az út, this is the way, hogy egyszerűen nem szabad, hogy a menedzsernek, vagy hát a vezetőedzőnek a hatalma az tényleg ennyire megnőjön. Aztán, hogy ez hogy fog működni, egyrészt ez még kérdéses, hogy Slot beválik-e, másrészt, hogy hosszú távon mennyire viseli el, de elvileg, tehát mindig nyilván kikérik majd az ő véleményét is, meg itt is az lesz, hogy majd megkérdezik, hogy na akkor melyik posztra szeretne erősítést és kit, és szerintem főleg a szerződés hosszabbítások esetében lesz majd ez érdekes, hogyha a Slot beválik, akkor nála, vagy hogyha a következő menedzser, hogyha mondjuk nem válik be, de vegyük úgy, hogy beválik, és akkor, hogyha az ő emberével esetleg itt történik egy szembenállás, az ő Hendersonjával, hogy ő akar vele hosszabbítani, de Ward azt mondja, hogy nem, tehát mi nem hosszabbítunk, 30-31 éves gyerek, el kell adni, itt leszek kíváncsi.
Hát igen, csak ugye még Slotnak csúnyán hangzik, de még ki kell vívnia ezt a jogot, igen, hogy neki akkora szava legyen, mert most, ha belegondolsz, ugye nyáron kopogtattak a szaúdiak Salahért. Most, hogyha azt mondja neki egy Jürgen Klopp, te vagy az FSG-nek a megfelelő vezetőségi tagja, azt mondja neked Klopp, hogy ha eladjátok Salahot, akkor fölmondtam. Akkor mit csinálsz? Mert akkor szétrobban az egész. Tehát azt egyszerűen nem tudod megengedni, hogy ott ilyen helyzetben van már Jürgen Klopp, ilyen a státusza, hogy egyszerűen nem tudsz vele. Tehát ha ő ad ultimátumot, azzal nehezen kezdesz bármit vezetőként, míg ugye egy új edzőnél eltart egy darabig, amíg ne adj Isten ilyen helyzetet generálhat, de nem is feltétlenül kell, és azt is még hozzáteszem, hogy nem tudok róla, hogy ilyesmi történt volna, ezt csak egy példaként hoztam, mielőtt bárki a szívéhez kap. De ez a valóság, hogy egyébként meg, hogyha valaha ezt mondta volna Jürgen Klopp, akkor biztos vagyok benne 100%-ig, hogy azt mondják, hogy jó, Rendben, akkor legyen, ahogy szeretnéd.
Igen, nem tudjuk, hogy Henderson és Salah, hát még Salahnál ott talán érvelt, Hendersonnál ott egyetemen ő vitte át az egész hosszabbítás sztorit. Nem tudjuk, hogy mivel érvelhetett, hogy elhangzott-e ilyen, vagy mik lehettek az érvei, de ott az nagyon, Michael Edwards nagyon nem akarta, ő nagyon akarta, és akkor végül is hosszabbított a Henderson. Aztán utólag Kiki döntse el, hogy ez mennyire volt jó move.
Igen, ez egy izgalmas kérdés, hogy akkor kinek volt igaza, mert mind a kettő mellett fel lehet sorakoztatni érveket, de hát igazából ez mindig ilyen. Ezeket a döntéseket pokoli nehéz meghozni. Tehát amikor szurkolóként ilyeneken gondolkozunk, és megvonjuk a vállunkat, hogy jó, hát én mondjuk nem ezt csinálnám, az egy egészen más helyzet, mint amikor ott ülsz az asztalnál, egyik oldalodon ott van a boci szemű Henderson, aki szeretne maradni, másik oldalodon ott van a Klopp, aki veri az asztalt, hogy neki kell ez a Henderson, és a hátad mögött meg ott áll Edwards, aki mondja, hogy ez csak szentimentalizmus, el kell engedni. És neked kell megnyomni a gombot, hogy megy vagy marad. Brutál nehéz lehet.
Igen. De ha már ez az adás főleg Dominik köré épült, azért elképesztő a különbség. Nem pont most áprilisban Henderson és Dominik között, hanem összességében a két játékos között. Tehát, hogyha már mondjuk egy évvel korábban itt lett volna Dominik, vagy egy hozzá hasonló játékos Henderson helyett, akkor a tavalyi szezon sem biztos, hogy éppen úgy alakult volna. Intenzitás ugye elfogyott, és ez komoly probléma volt. Miről beszélgessünk még? Igen, amit még Bence mondott, hogy ő ezt a 4-3-3-at várja, abból is nekem az tűnt le, hogy akkor még közelebb állhat Kloppnak a stílus a Slottéhoz, és hogy az Amorim ezzel a háromvédős rendszerrel meg... Ugye Melissa Reddy is mondta, hogy ott az nagy különbség volt, a stílusbeli különbség Amorim és Klopp között, és Slot sokkal közelebb áll.
Hát nekem ebben a kérdésben él a bizalmam az FSG-vel kapcsolatban, meg főleg Edwardsékban, tehát én úgy gondolom, hogy megérdemlik ennyi idő után, hogy azt mondjam, hogy ha ők úgy látják, hogy ez a legjobb megoldás az elérhető emberek közül, akkor meg kell bennük bízni, időt és türelmet kell adni Slotnak, hogy megnézzük, hogy mit csinál, meg hogy csinálja. Szerintem beszédes lesz egyébként az átigazolási időszak, mert hogyha most nyakra főre középpályásokat vesznek, akkor valami nagy variálás lesz. Hogyha kevés játékost vesznek, akkor valószínűleg csak ilyen apró változtatásokat eszközöl valóban, hogyha nem tudom én, vesznek három támadó szellemi játékost, akkor vakarni fogom a fejem, hogy mihez kezdünk azokkal, akik már eleve itt vannak. Mert mondjuk a Gakpo is olyan nekem, hogy vagy Gakpo, bocsánat, hogy a világon mindenhol játszott már Liverpoolban, a hátvéd soron és a kapuson kívül. Tehát az ő leigazolása az egyik legnagyobb rejtés számomra. Én örülök neki, hogy itt van, szerintem egy nagyon jó játékos, de például ő rajta nagyon érzem, hogy fogalma nincs senkinek, hogy miért van itt, csak meglátták a lehetőséget, és akkor behúzták.
Jók voltak a számai, olcsóbb volt, mint várható volt.
És mondom, szerintem ő nagyon jó játékos, tehát még azt is el tudom képzelni, hogy például Slot alatt kivirágzik teljesen, de azt érzem, hogy ez a fajta esetlegesség, az talán megszűnhet azzal, hogy rend lesz, hogy ők igazolnak, hogy megvan az új edző, hogy mindenki csinálja azt, amihez ért, aztán nyilván ugye a Slot majd kitalálja, hogy szeretné ezt taktikailag megoldani a mostani kerettel, de azért vagyok óvatos ezeknél a taktikai értekezéseknél, mert szerintem ez az átigazolási időszak, ez most kulcsfontosságú lesz, nem csak távozók, hanem érkezők miatt is. Szerintem az meg fogja határozni, hogy merre mozdulunk el a mostani állapothoz képest.
Két dologra reagálnék. Először, hogy a Slot jót tehet Ryannek, Kodinak, meg hát Van Dijk hosszabbításának is remélem, a három hollandnak. Most így elsőre azt gondoljuk. És hogy itt első körben a Fabrizio Romano és a Ornstein, hát a podcast beszélgetéseiből az tűnik ki, hogy akarunk mindenképp egy támadót, egy szélső támadót, egy középhátvédet, valószínűleg ballábast, és hát a Kelleher függvényében kapust szerintem. Ez a három így látszik. De hogy hatost, vagy fullbacket, erről egyelőre nincs hír. Én nem lepődnék meg azért, hogyha jönne tényleg három ilyen játékos, és olyan hatalmas nagy mozgolódások nem lennének, és akkor a slot így, ez is lenne egy picit átmeneti szezon, kipróbálná ki, hogyan illik az ő elképzeléseibe, és aztán inkább majd egy év múlva akkor lennének majd így komolyabb változások. De meglátjuk.
Mondjuk az aggasztó, hogyha nem akarnak hatost.
Igen, egyelőre erről nincs szó, aztán ki tudja. Hogy éppen mit tervez az FSG, az nem mindig szokott nekünk kiszivárogni. Szoktak itt olyan bold move-ok lenni, amiket csak ők tudnak. Lassan véget is ér ez a beszélgetés. Igen, a Salah-t akartam, hogy a Salah, hogyha Salah-t itt tartjuk, már pedig most nagyon arra utalnak itt a klubhoz közeli sajtóorgánumok, még hogyha én ennek az ellenkezőjét is hallottam előtte tavasszal, hogy Salah több messzámot írt alá az elmúlt 3 hétben az ő messzámát, amit aztán ilyen általában jegyüzizérkedést, meg a jegymafiát ugyanazok csinálják, akik ezeket az aláírt mezeket megvásárolják a játékosoktól. A lényeg, hogy a Kloppérában Salah írta alá a legkevesebb ilyen meszt. És most az elmúlt 3 hétben 2-szer annyit írt alá, mint az azt megelőző 7 évben összesen, és akkor egyből mindenki elkezdett kombinálni, hogy Salah távozni fog, és akkor jöttek a hírek, hogy de nem, maradni fog, kezdődnek a hosszabbítási tárgyalások. Tehát, hogy Salah helyzete az, hogy most nem csinálunk belőle pénzt, nem érkezik a helyére egy frissítés, vagy hogyha érkezik is, az nem feltétlenül a helyére, ez még nekem azt mutatja, hogy ez megint lehet egy ilyen átmeneti szezon még, vagy hogy nem feltétlenül lesznek ilyen nagyon komoly változások a keretben. Aztán meglátjuk.
Hát elképzelhető, gondolom, hogy ez is olyasmi, ami találkoznia kell Slotnak és Salahnak, beszélnek egyet, aztán eldöntik, hogy hogyan tovább. Nyilván most kell dönteni ezen a nyáron, mert hogyha pénzt akar belőle a klub, már pedig azért nem egy 40 éves játékosról van szó, hát még azért bőven van benne spiritus, meg ha csúnyán fogalmazok, pénz is. Ezt nekik kell, tényleg ez olyasmi, amit Slotnak kell eldönteni, én szerintem. Vagy ne adj Istened Barcéknak, optimális esetben kettejüknek közösen. Nyáron le kell ülniük, megbeszélni, hogy kivel számolnak, kivel nem számolnak. A pletykákat persze én is olvasom, hogy Luis Diaz-t a Barca akarja, meg az összes ilyen...
Ami Saint-Germain talán, ami ja, igen, a legkomolyabb érdeklődő, hogy ő, neki meg az álma a Barcelona. Csak hát az soha nem fogja tudni megvenni.
Hát most éppen nem, az biztos. De hát tudod, ilyenkor mindig ez van, szóval
ja.
Én ilyenkor mindig hátradőlök, lesz, ami lesz, döntsék el, ők vannak ott, ők látják. Engem magyar Liverpool szurkolóként nyilván az érdekel legjobban, hogy most ugye Szoboszlait mégiscsak Klopp akarta, Klopp elment, akkor remélem, hogy az új edző is a Szoboszlainak olyan perspektívát tud mutatni, amiért a Szoboszlai is lelkesedni tud. Érzek rajta egy nagyon pici csalódottságot, mert volt vele pár interjú a hetekben, és ugye mindig mesélte, hogy volt ez, amikor bejelentették, hogy megy a Klopp, és azért azt látom, hogy sokaknak mélyre ment, ami logikus, de nyilván ugye a tovább lépéshez viszont valahogy túl kell esni ezen lelkileg, hogy igen, jó volt, szép volt, szeretjük, sajnos nem folytatja, hogyan tovább.
Akkor még azt megkérdem, hogy Salah milyen téren befolyásolhatja Dominik jövőjét szerinted? Szerinted mi lenne jobb, a távozás vagy maradás?
Én azt hiszem, hogy nem azon fog múlni, hogy a Dominik hol játszik, hogy van-e Salah vagy nincs Salah. Olyan szempontból hozhatna neki előnyt Salah távozása, hogy szerintem több szabadrúgáshoz kerülne oda, mert ugye Salah is szereti elrúgdosni a labdákat. Én nem kötném össze kettejüket úgy, hogy összefonódik a sorsuk, tehát olyan szempontból, hogy most akkor Salah megy vagy marad. Én szerintem a Szoboszlai még nagyon fiatal, őt azért vitték Liverpoolba, hogy évekig meghatározó tagja legyen a középpályának. Salah előbb-utóbb el fog igazolni, arra nem esküszöm meg, hogy később megy el Szoboszlai Liverpoolba, mint Salah, de nagyon valószínűnek tartom. Egyébként pedig, aki megnézte azt az MLS-es videót, amit te is említettél, ott külön arról beszélt Szoboszlai, hogy egész jól összebarátkozott Salával, hát a Trent után őt említette, mint egy játékos, akivel jóban van, és lehet, hogy ez az év, ahol egy kicsit így összeverődtek, ők hárman, az pont arra lehetne jó, hogy ott az a munkakapcsolata középpálya jobb oldalán, az még jobb legyen jövőre. Én inkább azt mondanám, hogy talán a maradása összességében pozitív a fejlemény lenne Dominiknak. De ez csak egy tipp.
A kommentelők biztos, hogy nem értenek veled egyet.
Nem baj, legalább végre valakit szíthatnak majd a podcasteknél.
Jó, szerintem én ennyit akartam, és akkor ezt még meg is kell vágnom. Áron, köszönöm szépen a részvételt, és téged hol találhatnak meg a hallgatók?
Én is köszönöm a visszahívást a műsorba, egyébként meg nyilván a 24.hu-ra írok zömmel híreket, meg időnként hosszabb cikkeket, meg Twitteren vagyok a legaktívabb, ott A11 Aron néven találtok meg.
Szuper! Köszi, hogy jöttél! Adásunk intro és outro zenéjét köszönjük a Carson Kumának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre Patreonon van lehetőség, ahol elérhetitek a Hátország Podcast összes felvételét. Legközelebb a Tottenham meccs után jelentkezünk. Köszi, hogy hallgattatok minket! Sziasztok!
Sziasztok!